Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra, közölte Orbán Viktor Isztambulban. A miniszterelnök a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tartott közös tájékoztatón kiemelte, ez a garancia komoly dolog, szükség is lehet rá, mert csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Törökországon keresztül. Legutóbb magyarországi kitermelésbe is hívtunk be török vállalatot, sőt gázalapú erőművet is építenek török cégek Magyarországon, tette hozzá a kormányfő. Magyarország és Törökország a jövőben összehangolja béketeremtési erőfeszítéseit, jelentette ki Orbán Viktor. Hangsúlyozta, Magyarország számára fontos, hogy Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozik a mostani orosz-ukrán háború ügyében. Mindketten valljuk, hogy a harctéren az ukrán-orosz konfliktusnak nincs megoldása. Ha Törökország nem védeni Európát és rögtön annak déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne, erről is beszélt a miniszterelnök a migráció kapcsán. Rámutatott, hogy Törökország minden évben több százezer illegális migráns tartóztat fel, és jelenleg is több mint 3 millió ilyen ember él az országban. Megtartotta első ülését a török-magyar közös konzultációs mechanizmus Isztambulban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter kiemelte, ezen a védelmi miniszterek, a nemzetbiztonsági főtanácsadók és a védelmi ipari vállalatok vezetői vesznek részt. Együtt állunk ki az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett, közösen ítéljük el az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat, jelezte a tárcavezető. Emellett rámutatott, hogy évekkel ezelőtt elhatározták, hogy a török-magyar kereskedelmi forgalmat 5 milliárd dollár fölé növelik, és ez idén sikerül, ugyanis az év végére nagy kereskedelmi rekordot döntünk. Bejelentették azt is, hogy heti 105 légijárat lesz török városok és Budapest között. A török-magyar innovációs családügyi és kulturális együttműködésről is tárgyalt Isztambulban a kulturális és innovációs miniszter a közös török-magyar kormányülést megelőző kétoldalú találkozók során, mondta Hankó Balázs az MT-nek. Emlékeztetett arra, hogy idén magyar-török innovációs évad zajlik. Ennek kiemelt programja volt az a közös innovációs pályázat, amely keretében 44-ből 11 nyert, a nagy sikerre való tekintettel 1-1 millió helyett végül 2-2 millió euró lett a hozzájárulás. Beszélt arról is, 2025 a családok éve Törökországban, és a törökök sok tekintetben példaként tekintenek a magyar kormány családpolitikájára. A Koszovóban szolgálatot teljesítő magyar katonákat látogatta meg Sólyog Tamás államfő. Magyarországnak elkötelezett bátor, a hazához mindhalálig hűséges honvédekre van szüksége, hangsúlyozta a köztársasági elnök. Önök itt a békét őrzik, ezzel pedig emberi életeket védenek, mutatott rá, megjegyezve, ők ott a béke garanciáját jelentik, felkészültségükön, helytállásukon és áldozatos munkájukon is nagyban múlik ennek a térségnek a stabilitása és nyugalma. A következő 4 évben körülbelül 300 milliárd forintból teljesen megújul a Szentendrei hév, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt elmondta, 2029-ig teljes lesz a megújulás, a vágányok tekintetében is, valamint az áramellátás, a biztosítóberendezés, a felső vezeték, az állomások, az utastájékoztatás, a világítás és a jegyautomaták, emellett pedig még vadonatúj alacsonypadlós légkondicionált szerelvények érkeznek. December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjain. A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában, közölt az agroinform.hu portál az MT-vel. A lucfenyőért 5000, az ezüstfenyőért 7000, míg a Nordman fenyőért 10000 forint körüli összeget kell fizetni méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15%-os eltérések is lehetnek, az árak leginkább a Nordman fenyő esetében szóródnak. November végéig az államháztartás központi arrendszere 4070 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, ez az 5055 milliárd forint egész éves várható pénzforgalmi hiány 80,5%-a, ami kedvezőbb az időarányos értéknél, közölte tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarország pénzügyei rendezettek, a negatív külső gazdasági környezet ellenére is minden szükséges forrást előteremtenek, tudatta a tárca. Végül az időjárásról. Napközben majd némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, csapadék általában nem hullik, gyenge marad a szél. Főleg keleten végigborult maradhat az ég, illetve északkeleten a határ mentén kisebb, gyenge eső is hullhat. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 7-8 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
A napverse.
Csanád Béla, advent. Mi maradt még? Csak a szomjúság, csak a sivatag, csak a messziség. A tél szürke ívén derűs szivárvány, és egy látomás, az ős kígyót letipró asszony, s a sörényes oroszlánt becéző gyermek, a béke fejedelme. Várakozás égi vadász lesen, nyugtalanul ezért dobog a szív, szállnak a csillagok titkokkal terhesen.
Csanád Béla advent című költeményét Kelemen Csaba mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor bíztatására 47-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős. A középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt, de ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt a rendszerváltás utáni keresztény társadalmi közéletnek, s műveiben fáradhatatlan munkása megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. Csanád Béla 1996-ban hunyt el.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. december 8-a hétfő van. Műsorunkban a Szentlélek szemináriumról lesz szó. Kérjük, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Tóth Gábor füzéri plébános atyát. A közelmúltban, 2025-ben, Sátoraljó új helyen és Hollóházán is Szentlélek szemináriumot szervezett a hegyközi karizmatikus megújulás. Gábor atyával most erről a Élet a lélekben Szentlélek szemináriumról beszélgetünk. Mi volt annak az oka, hogy két ilyen közeli településen is megszervezték idén ezt a Szentlélek szemináriumot?
Én is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Szent év van, ugye, hogy Ferenc pápa nyugodjon meghirdette, és ugye őszi kerületi gyűléseken már körvonalazódott, hogy a Szent évre akár esperesi kerületenként milyen lelki programokkal készülünk. Bennünk már akkor megfogalmazódott Kecskés Attila, főesperes atya, újhelyi plébános közreműködésével, vagy ötlete alapján, hogy itt a mi térségünkben, itt a Sátraújhely-Bodrogközi és a Sárospataki kerület területén a legdinamikusabban fejlődő ima élet, vagy lelki élet a karizmatikus megújulás. Ennek csapata ugye a hegyközi karizmatikus megújulás már több mint 10 éve bejegyzett társulás, akik segítenek megszervezni ezeket a lelki gyakorlatokat, lelki programokat. Karizmatikus megújulásnak a legalapvetőbb kurzusa a Szentlélek szeminárium, az Élet a lélekben szeminárium. Ezt a térségben már többször megszerveztük, amióta itt vagyok plébános a térségben, és most úgy gondoltuk, hogy a Szent év alkalmával lefedjük az egész kerületet. Kecskés Attila atya meghívására még a határon túlról is szép számmal jöttek résztvevők. Februárban kezdtük a Sátrai újhelyi főplébánián az első Szentlélek szemináriumot a Szentélyben, tehát az idén, és nagy megdöbbenésünkre és kellemes meglepetésünkre közel 100-an jelentkeztek. És nem csak civilek, hanem Borsiból a görög atya például, Novák Lajos sárospataki káplán is részt vett benne, Varga András olasz-liszkai plébános, aki egyébként kispapkoromban engem szervezett be a Szentlélek szemináriumba. Ez is egy érdekes dolog volt, mert hát úgy kerültem kapcsolatba a lelkiséggel, hogy András atya, mint Rafael testvérő, még a Szent Ferenc kistestvérei kötelékébe tartozott elsőéves kispapként, és nyugodjon Mikolai Vince atya rektorként megengedte, hogy szombatonként kijárjunk Szomolyára a kisnővérekhez, Zselepszki Fábián atyához, aki egy közismert karizmatikus vezető atya volt, kármelita szerzetes, és 94-ben nála végeztünk először kispapként Szentlélek szemináriumot. Először nem akartam menni, csak András atya kedvéért mentem el, de annyira megkedveltem, hogy végigcsináltam a 8-9 alkalmat. És akkor valahogy megfogalmazódott bennem, hogy ez a vonal nekem, ez a karizmatikus vonal nekem bejön, és majd később már felszentelt papként is, ahol megfordulok, lehetőség szerint fogom alkalmazni az evangelizációban, a missziókban. És hát ugye most már 26 éves papként elmondhatom, hogy valóban az egyik legdinamikusabb kurzus. Tudjuk, hogy sokféle minden más van, lelkiség, de a karizmatikus lelkiség az úgy átfogja a többit is, tehát átjárja. Ugye voltam kurzionistát, annak a metódusát is ismerem, jártak be hozzánk fokolárosok, a katekumenátus utat is ismertük, a neokatekumenátust is, tehát tudtuk, hogy például Mikele atya, aki Újhelyben volt káplán, vagy Benni atya, hogy milyen lelkiséghez tartozik, illetőleg mi csak röviden neósoknak mondjuk őket, a külföldi misszionárius atyák, tehát hogy tudjuk, hogy ilyen lelkiség is volt, és most már ugye az Egri főegyházmegye területén is elterjedt. És hát végül is azért jó ez a dolog, mert nem most kezdődött, hanem a 90-es években, amikor én kispap voltam, akkor volt Baranyák Béla atya nálunk Újhelyben káplán, és ő mondta, hogy kint Hólóházan a kápolnában minden héten van karizmatikus szentségimádás, gitáros énekekkel, Feri atya is jár át az elődöm kertész Feri atya innen Fűzérről, és hogyha úgy gondoljuk, a minisállás után, az esti mise után Újhelyből ő kihoz bennünket, és akkor részt tudunk venni ezeken az imalkalmakon, és ez nagyon megtetszett nekem, meg a többi minisáns társamnak is. Olyannyira, hogy akikkel akkor minisáns társak voltunk, és Béla atya kihozott bennünket Hólóházára, ő belülük állt össze ez a tím, a hegyközi karizmatikus megújulás. És gyakorlatilag elfogultan arra szoktunk gondolni, hogy a karizmatikus megújulás, vagy egyáltalán a lelkiségi mozgalmak, azok a fiatalokat célozzák meg, tehát ők a célközönség. És amikor ide kerültem 2008-ba, akkor döbbentem rá, hogy tulajdonképpen nem, hiszen körülbelül másfél hónapja temettük el 96 éves Vaszlavikné Tesza nénit, aki úgymond ő is karizmatikus volt. Tehát ő még ismerte például Natália nővért, személyesen ismerte Zselepszky Fábián atyát, és több olyan élő hívő van még Hólóházán, most már ugye szépkorúak, akik a 90-es években az első között Magyarországon ezt a lelkiséget behozták a térségbe, és tulajdonképpen már a 90-es évek elejétől elindult Hólóházán ez a karizmatikus lelkiség. Nyilván sokan már meghaltak belőlük, de még egy páran most is vannak, és nagyon könnyű volt velük az idősekkel, tehát úgymond az ős közösséggel újjá szervezni azt, hogy na mikor lesz Szentlélek szemináron. Amikor Kumadrasról hazakerültem, rögtön az volt az első kérdés, hogy akkor na mikor csináljunk olyan Szentlélek szemináriumot, mint ami erre kispapként kijártunk, és ehhez hasonlók. És akkor ugye az anyag megvolt, az emberanyag megvolt, úgymond a humán erőforrása volt minisáns társak, hogy már említettem, és akkor szépen lassan ugye felépítettük generációs különbözőségek meg szakadékok nélkül ezt a fajta lelkiséget, ami ugye területi lefedettségében magába foglalja Fűzért, Fűzéradvány, Pálházát, a Hutákat, és átgyűrűzött a Sárospataki kerületbe is, hiszen ott is voltak már az elmúlt években Szentlélek szemináriumok. Sőt, hát az előző helyeimen is, tehát Jászapáti káplánként, Jász Jákóhalmán illetőleg hevesen tartottunk Szentlélek szemináriumokat. Diákonusi gyakorlaton 2 hónapot jászárokszálláson voltam, és ott is már létezett ez a karizmatikus mozgalom, és ott is azzal a korosztállyal, akik, amilyenek a hólóházi ősközösség, úgymond az alapító anyák, hogy így mondjam. És gyakorlatilag így minden állomáshelyemen valamilyen szinten szembesültem ezzel a lelkiséggel. Tehát éreztem, hogy az Úr a Szentlélek ezen keresztül akar vezetni. És hát amióta itt vagyok Fűzéren és környékén, azóta ez már, ha jól számolom, akkor ez a 6. Szentlélek szeminárium a térségben, hiszen Pálházán is végeztünk pár évvel ezelőtt, és összességében 26 évem alatt, beleszámítva a kispapi éveimet, az első szomolyai Szentlélek szemináriumot, gyakorlatilag ez a 12. Szentlélek szemináriumon volt az újheli, és már azóta megcsináltuk, nemrég fejeztük be a hólóházi Szentlélek szemináriumot is. A újhelyi Szentlélek szemináriumból a résztvevők közül, akik kiestek, azok családi okok miatt, vagy egyéb más problémák miatt nem tudtak jönni, tehát nem azért, mert csalódtak a lelkiségben, de így is 80-an helytálltak. És azok számára, akik nem tudtak bejönni Újhelybe a téli hónapokba, vagy mert kisgyerekesek voltak és messze volt nekik, Hólóházán külön megcsináltunk még egy Szentlélek szemináriumot, ami nemrég ért véget a küldetési misével. Felhívtuk a Újhelyben résztvevőket, hogy a két karizmatikus közösséget, akik a két Szentlélek szemináriumot elvégezték, azoknak legyen egy közös találka, hogy egymással is legyen meg a kontakt. Tehát ugye pont a küldetési misének a lényeg, hogy közösségépítés, az egyház építése, hogy ne csak azok a tagok, akik 8-9 héten keresztül akár Újhelybe, akár Hólóházán jártak egymáshoz és a kiscsoportos beszélgetésen részt vettek, ne csak ez a belterjes közösség, ne csak ez a kiscsoport maradjon meg, hanem a két csapat, a hólóházi és az újhelyi csapat tudjon egymásról. Tehát tágítjuk a kört, a lefedettséget, és ez már ugye határon túlon is működik. És hogy gyakorlatilag innentől kezdve egy olyan közösségépítés folyik, ami erre a lelkiségre alapozva a Szent Évnek egy dinamikus programot adott. A Hólóházi Szent Élek Szeminárium, amit 30-an végeztek el, főleg fiatalok és kisgyermekesek, úgyhogy a kisgyerekek is részt vettek a szentmisén és a tanításban. Nyilván kevesebb, tehát rövidebb tanításokat adtam, mint az újhelyi felnőtteknek szóló Szent Élek Szemináriumon. Utána pedig a kicsoportos beszélgetések alatt egy nyíri ifi hittanosom, aki éppen bölcsöde és óvónőképzőbe jár, ő foglalkozott a gyerekekkel, tehát le volt osztva a logisztika és a feladat, hogy mindenki csak a saját feladatára, a saját dolgaira tudjon összpontosítani, ami ehhez ennek a lebonyolításához szükséges volt. Tehát gyakorlatilag így egymás után két Szent Élek szemináriumot szerveztünk, alig volt közte pihenőidő, gyakorlatilag egyikből átmentünk a másikba, de nekem nagyon tetszett, mert ugye ez a legrégebbi lelkiségi mozgalom, amit én ismerek, és ugye többször is részt vettem már más helyszíneken, ezeknek nem csak a szervezésében, hanem a tanítás lebonyolításában. És az is olyan szempontból pihentető volt, hogy nekem ugye közben volt két lelki gyakorlat, a vinkulumos, illetőleg a egri papi lelki gyakorlat, hogy mindig akadtak olyan atyák, akik be tudtak ugrani a helyemre. És ugyanúgy megoldották a tanításnak a feladatát, mint ahogyan az a nagykönyvben meg van írva.
Hogyan épül fel a Szentlélek szeminárium? Itt van most előttünk egy könyv, Élet a lélekben szeminárium. Ez egy munkafüzet, segédanyagokat tartalmazó kiadvány.
Az Élet a lélekben szeminárium anyagát Ernst Sievers atya, Verbita misszionárius atya fejlesztette ki. Ő egy német származású atya, aki évtizedek óta élt először Ugandában, aztán Gánában, és az ottani benszülötteknek az evangelizálására fejlesztett ki egy 8-7-es kurzust, amiben a hitünknek a fő titkait, illetőleg a Szent Háromság személyeit emeli ki. Például az atya szeretetét, a Jézust, a megváltott, a bűnbeesést, a bűnbocsánatot, az, hogy Jézus képes megszabadítani. És itt nem áll meg a dolog, mert ugye a hétköznapi kereszténységünkben sokszor idáig tudunk el, hogy Jézus megbocsátás, gyónás, bűnbánat, de a Szentlélek az, amire leginkább Ernst atya a kurzus során a hangsúlyt fekteti. A 8 hétből a második fele gyakorlatilag a Szentlélekről szól. Ugye kicsit megszoktuk azt, hogy pünköstkor vagy bérmáláskor beszélünk csak a Szentlélek működéséről, holott ez a mozgalom Ez ugye pünkösdóta tart, az első pünkösdóta. Ha egy kicsit kronológiailag áttekintjük az egyház történelmet, akkor azt mondhatjuk, hogy Jézus korában természetesek voltak a karizmák. És azt, akkor azt tartották csodának, ami, hogyha valaki nem gyógyult meg. Élő bizonyíték erre például az evangéliumokból az, amikor a farizeusok és az írástudók azért kötnek bele Jézusba, hogy szombaton gyógyít. És akkor ugye itt ebből az a tanulság, ebből a történetből, hogy még Jézus ellenségei sem vonták kétségbe azt, hogy kézrátétellel lehet gyógyítani, hanem őket az zavarta, hogy Jézus a gyógyító karizmáját miért tiltott napon, miért szombaton használja. Tehát még Jézus ellenségei sem vonták kétségbe a karizmatikus jelenségeket. Utána jött persze a keresztényüldözés, akkor ugye levonultunk a kazamatákba, meg ugye keresztényüldözések során menekültünk ide-oda-amoda, utána jött a konstantini fordulat, akkor elkezdtünk templomokat építeni, és a karizma rovására az egyháznak az intézményes jellege erősödött meg, ahogy Tomka Feri atyának a könyvében a intézmény és karizmában ez szépen kifejti, és akkor ugye utána azért voltak különböző karizmatikus személyek, akiket ugye szentnek mondunk, Szent Ferenc például, aki ugye néha úgy meghúzta a gyeplőt, hogy hé-hé, lassítsunk már, hogy valahogy egy kicsit újjá kell építeni a dolgokat. Az egyházat ugye kövekből, élő kövekből, ugye kőre követ, mint ahogy az énekben is van, és hogy voltak mindig karizmatikus szentek, akik úgy azt mondták, hogy kicsit eltértünk az evangéliumtól, hogy ideje visszatérni. Tehát ilyen rejtett módon szentek formájában, különböző karizmatikus szentek formájában működtek a karizmák, és akkor most ugrunk egy nagyot, ugye a felvilágosodás az ugye minden hagyományos vallásosságot is üldözött, nem csak a misztikus jelenségeket, és ugye most már tudjuk, hogy ez a felvilágosodás igazából egy szellemi elhomályosulás volt. És akkor eljutunk a 60-as évekig, ami egy ilyen kicsit ilyen megosztó volt, hiszen ekkor volt a hippi korszak, a lázadások, az ifjúságnak a lázadása, hogy egyszer nem tudtak magukkal mit kezdeni, de ezzel a 60-as évekbeli hippi korszakkal együtt megjelentek nem csak a beat-zenekarok, hanem valahogy a templomi liturgiában is megjelentek az úgynevezett beat-zenék, keresztény könnyű zene. Nálunk ugye hazai legismertebb képviselője Síje Jenő, Borka Zsolt ugye és az ő zenésztársaik, barátaik, később ugye a Gável testvérek vették fel ezt a vonalat, de közben a palettán megjelentek ugye olyanok is, mint Varga Attila, a Bolner Gesszel, Römer Károly, aki a legtöbb ilyen szentségimádási éneket szerezte, illetőleg ott van még Csiszér Laci és a többiek, akkor a nem katolikus körökből Pintér Béla és sok mindenki más, és ugye ez az a nap alkalmával ezek a keresztény könnyűzenészek ugye megmutatják magukat is, dicsőítik az Urat. De hogy honnan alakult ki maga a lelkiség, tehát hogy a karizmáknak az újrafelfedezése miért fontos. Egyrészt nálunk ugye a rendszerváltozásig nem lehetett beszélni semmilyen lelkiségi mozgalomról, csak nagyon fű alatt működött minden. Hídgyülekezete is például 70-es évek közepén alakult meg egy újpesti garázsban, Németh Sándorék ott jöttek össze, aztán kinőtte magát egy nagyobb gyülekezetbe. De a katolikusokat és a történelmi egyházakat sokkal jobban figyelte a pártrendszer, ezért nekünk nehezebb volt átvenni a lelkiségi mozgalmakat, és az egész robbanás vagy áttörés világszerte 1967-ben történt meg, amikor egy pittsburghi egyetemi lelkészségen azt mondták az egyetemisták az ifjúsági hittanon az egyetemi lelkésznek, hogy atyánk, hogy van az, hogy az apostoli korban, Jézus korában minden olyan természetes volt. Ugye, ahogy már említettem, hogy Jézus ellensége is elfogadták a karizmákat. Később ugye az apostolok is gyógyítottak, hogy Jézus kilátásba helyezte, hogy aki hisz benne és kéri a Szent Lelket, attól a mennyei atya nem tagadja meg, sőt, nagyobb dolgokat is visz majd végbe. Péternek az árnyéka is gyógyít. Pálnak Málta szigetén az ott felejtett ruhái is gyógyítanak. És ehhez hasonlók. És akkor ezt az egyetemisták ugye elmondták, és azt mondta nekik a egyetemi lelkész, hogy kérjétek a Szent Lelket, tényleg keveset foglalkozunk a Szent Lélekkel, kérjétek a Szent Lelket, hogyha azt akarjátok, hogy olyan legyen, mint az apostoli korban, hogy gyógyítás, nyelveken szólás, kitárt kézzel imádkozás, ismeret szava és ehhez hasonlók, tehát amiket már ismerünk a karizmatikus jelenségekből, akkor gyerünk le a kápolnába, és akkor kérjük a Szent Lelket Jézustól. Tartsunk bűnbánatot, ugye tartottak egy bűnbánati részt, és megvallották a bűneiket, az atya feloldozta őket, és akkor innentől kezdve már ők a Szent Lélekre koncentráltak, tehát hívták a Szent Lelket, és elkezdtek kitárt kézzel imádkozni, tehát maguktól kitárult a kezük, voltak, akik lélekben elnyugodtak, ugye eldöltek, ugye nyilván nem ütötték meg magukat, tehát lélekben elnyugodtak, illetőleg furcsa nyelveken kezdtek el imádkozni, megkapták a nyelvek adományát. És innentől kezdve az Élet a lélekben szeminárium erre épült Enszíves atyának a módszerű, hallott erről a Pittsburghi esetről, és el is ment személyesen egy-két ilyen ima alkalomra, hiszen onnantól rendszeresítették ezeket a karizmatikus ima alkalmakat, és nem csak aktív részvevője volt ezeknek a dolgoknak, hanem, ahogy már említettem, ugandai missziójában és a Gánában is felhasználta, és ott tulajdonképpen ott dolgozta ki ezt a módszert. De a 8-7-es Szentlélek szemináriumnál az a jó, hogy nem csak a 8 tanítás van, amit ugye papok egymás között felosztunk, vagy akár civil is tarthat, hanem az, hogy ezt, hogyha próbálta ránevelni a benszülötteket arra, hogy önállóan használják a Szentírást, úgy önállóan tudják forgatni, hogy olvassák és rendszeresen használják. Ezért a magyar kiadás is úgy jelent meg a 90-es évek elején, hogy a munkafüzetben minden napra van a jezsuita módszernek megfelelően egy rövid bibliai szakasz, ami nincs befejezve a könyvben, hanem ott van, hogy olvas tovább 24. versig például, és ez nem azért van, hogy na most ugye fárasztja az embereket, hogy ó, miért nincs benne, hát most akkor keresni kell egy bibliát, vagy valami, hogy valóban a Isten szava életé váljék bennünk, hogy ilyen napi szükségletünk legyen a biblia olvasás, amit lelki kenyér. Hogyha azt mondjuk, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, az evangélium, az legyen egy mindennapi lelki táplálék. Ezt, hogyha erre épített, és akkor minden napra van gyakorlatilag a Bibliából olvasnivaló, hogy mit kell elolvasni, és arról elmélkedni a Szent Ignáci módszerhez hasonlóan, tehát a jezsuita módszerhez hasonlóan, tehát tulajdonképpen egy ilyen verbita, jezsuita lelkiségnek, missziós módszernek a keveréke, vagy az összedolgozása lett az Élet a lélekben program, ami ma valóban, most már milliós nagyságrendben elvégezték a 30-40 év alatt, az egyik legdinamikusabban fejlődő lelkiségi mozgalom, és nem zárja ki a többi lelkiségi mozgalomhoz való tartozást.
Thank you.
A Szent Év alkalmából idén Sátoraljaújhelyben és Hollóházán is rendeztek Szentlélek szemináriumot. Erről beszélgetünk Tóth Gábor füzéri plébánossal.
Ezen a kurzuson a kiscsoportos beszélgetéseknek a megosztásnak is van jelentősége.
Igen, itt gyakorlatilag ugyanaz a közösség élmény fogalmazódik meg, mint mondjuk a Szent Erzsébet zarándoklaton, ott is ugye van esténként megosztás, kiscsoportos beszélgetés, amikor a résztvevők megnyílnak egymás számára. Nem kötelező mindig mindenkinek hozzászólni, eleinte az első alkalommal nem is nagyon mernek, hiszen akkor inkább csak ismerkedés van, hogy mégis tudjuk, hogy kivel vagyunk egy csoportban, meg egyéb. Szoktuk javasolni, hogy ne csak a kicsoportos beszélgetés a szeminárium alkalmával találkozzanak, hanem akik mondjuk egy munkahelyen dolgoznak, vagy egy utcában laknak, azok akár együtt is olvashatják, tehát napi rendszerességgel akár együtt is végezhetik úgymond ezt a fajta házi feladatot a lelki gyakorlatos munkafüzetből, és ez azért jó, mert megerősíti őket egyrészt a közösségépítés, az, hogy együtt erősebbek vagyunk, a valahová valakikhez való tartozás, az önértékelés fontossága, kialakul nem csak egy hamis istenkép után egy pozitív istenkép, hanem egy pozitív egyházkép, egy pozitív énkép, és gyakorlatilag a főparancsnak, ami nemrég volt az evangéliumban, a hármas irányultságnak, az Isten, a felebarát és az önmagamhoz való helyes viszonyulásnak a kapcsolata helyreállhat ezeken a csoportos beszélgetéseken keresztül, mert rájövök, hogy nem biztos, hogy az én problémám a legnagyobb. Ha én rászorulok, akkor számíthatok a csoport többi tagjára, hogy esetleg akár lelki vigaszt nyújt, vagy valamilyen problémát közösen oldanak meg. Akár egy felújítás, akár egy építkezés, tehát volt olyan nem itt, hanem korábbi Szentlélek szemináriumon más helyen, hogy például ilyen, akkor derültek ki szakmák, tehát az egyik az padlóburkoló volt, a másik szobafestő, egy csoportba kerültek, és akkor hát nekem kellene egy burkoló, aztán itt vagyok. Tehát most én ki kellene festeni a szobát, én meg itt vagyok. Tehát érdekes, hogy ilyen gyakorlati dolgok is, tehát ilyen szakmák is néha találkoznak, és akkor nyilván másképp állnak egymáshoz, meg másképp viszonyulnak egymáshoz. Tehát van gyakorlati oldala is, de főleg lelkiépülése az, hogy a csoporttagok számíthatnak egymásra.
És a Szentlélek szemináriumot elvégzőknek részt kell venni, el kell végezniük a életgyónást is. Ez mit jelent, ennek mi a jelentősége a szeminárium során?
Az életgyónás a megszokott sima gyónás bűnben a szentséghez kapcsolódóan, vagy ahhoz képest egy kicsit más. Tulajdonképpen egy ilyen életrendezés, egy ilyen visszatekintés az életre, tehát a legkorábbi korra, a legkisebb gyerekkori emlékre való visszaemlékezés lelki tükör alapján, amit ugye kiosztunk a résztvevőknek, tehát van egy ilyen kérdéssor, olyan, mint egy teszt, és az alapján lehet végigmenni, lehet lelkinaplót készíteni, lehet, ugye van ilyen, hogy levélírás Jézusnak, és tehát ki lehet jegyzetelni, és akkor ebben a lelkinaplóból el lehet mondani egy ilyen beszélgető gyónás igazából, ami ugye egy fél órát, másfél órát, attól függ, hogy kinek mire van igénye. Ez mondjuk nekünk elég leterhelő, de nagyon nemes feladat. Tehát őszinte megnyilatkozások vannak, alapos készületek. Többen vagyunk papok itt a kerületben, akiknél el lehetett végezni ezt az életgyónást. Gyakorlatilag itt minden napra jutott nekem 2-3 ember, az azt jelenti, hogy a eddig megszokott fél hatos indulás helyett, például amikor indultam át a esti hatos szentmisére hétköznap Hollóházára, nem fél hatkor indultam, hanem már 3:30-kor el kellett indulnom, és akkor ebbe a 2 órába még körülbelül 2-3 ember belefért az életgyónás elvégzésére. Ez egy ilyen olyan, mint egy segítő beszélgetés, egy ilyen terápiás beszélgetés, ezt tudom hasonlítani mai fogalmak szerint. Amikor végképp tisztázzuk azt, hogy mi mennyire volt szándékos, mennyire volt bűn, mennyire volt akaratlagos, mennyire nem, mennyit érünk Isten mérlegén, és akkor a lelki atya, gyakorlatilag a gyóntató atya, az csak segít ezeket a dolgokat úgymond feldolgozni. Tehát nem egy ilyen, én úgy szoktam mondani, egy ilyen futószalagon történő rutingyónás, hogy első péntek, és akkor ugyanazokat elmondom. Már lassan a pap kiszédül a gyóntatószékből, mert mindig ugyanazokkal fárasztom, ugyanazokat gyónom, már kívülről tudja a bűneimet, már nem is kell sorolni, ő sorolja helyettem, és csak bólogassak meg egyéb. Tehát nem így működik a dolog, hanem egy átfogóbb dolog, olyan, mint egy szakmai önéletrajz, amit nem egy vállalatnak írok, hanem az Úr Jézusnak. És amikor azt mondom, hogy na, most már töntsünk tiszta vizet, Uram, a pohárba, azért fontos az életgyónás, mert ez olyan, mint a forrásnál, hogy ugye az életünk során sokféle szennyeződés ér minket, nem csak kívülről, hogy este zuhanyozni kell, meg egyéb, meg a munkahevében, vagy valami, hanem a lelkünk is koszolódik a környezeti hatásokra. És ez olyan, mint amikor egy forrás eltömődik, és ahhoz, hogy ez a forrásvíz például a Szentlélek ki tudjon áradni, ahhoz minden apró hibát, minden tövis, minden utolsó kis dolgot, szennyeződést el kell távolítani a lelkünkből, és ebben segít az életgyónás, hogy egy legkisebb maradék sem maradjon ott. Amikor egy seb kezd el gennyesedni, vagy elfertőződni, ott újra fel kell tárni, újra alaposabb tisztítást, fertőtlenítő szereket kell alkalmazni, a legkisebb koszt, kis apróságot, nem odavaló dolgot, idegen anyagot el kell távolítani, és akkor gyógyulhat dinamikusabban a seb, így van ez a lelkünkkel is, az életgyónás egy ilyen alapos tisztítást is jelent.
A küldetési misével ér véget tulajdonképpen a Szentlélek szeminárium, utána akár itt Hollóházán, akár Sátoraljaújhelyben tudtatok-e létrehozni ima közösségeket, ima csoportokat a Szentlélek szemináriumot elvégzettekből?
Igen, ez folyamatban van, hogy ugye javasoltuk, praktikus ötletként adtuk, hogy akik ugye területileg egy helyen vannak, egy helyen laknak, vagy együtt járnak munkába, vagy hasonló, ugye azok alakíthatnak új csoportokat. Természetesen a közösség oldalon lehet olyan zárt csoportokat létrehozni, hogy a csoport tagjai tudjanak egymásról, hogyha vannak fizikai korlátok is, mert mondjuk valaki a felvidéken lakik, a másik Újhelyben, a harmadik Patakon, a negyedik a hegyközbe, akkor azért ők a régi csoporttársak tartsák a kapcsolatot egy ilyen zárt csoporton keresztül, és ugyanakkor pedig lehetőség van arra, hogy amelyik területileg földrajzilag közelebb van hozzá, arra a szentségimádásra járjon, és ha a csoporttársa ráér, akkor össze lehet hozni, hogy akkor Újhelyben a nagy templomba találkozunk, vagy a pataki bazilikába, vagy Hollóházán az egyik esti szentmisén is, ehhez hasonló. Megvan ebbe a rugalmasság, hogy a közösség tagjainak van is rá igény arra, hogy egymással találkozzanak. A küldetési misén ugye szoktunk adni szimbolikusan egy gyertyát, vagy egy teamécsest, légy a világ világossága, illetőleg egy kis zacskóba becsomagolva sót, légy só, meg légy kovász a világ számára. Ugye Jézusi missziós parancs, hogy legyetek a világ világossága, legyetek a föld sója, legyetek kovász, és így tovább. Tehát a küldetési misében ezeknek a tárgyaknak a szimbolikus átadásával gyakorlatilag útnak keresztenénk őket. De hát ugye az alkalom végén is ugye állnak, és nem akarózik hazamenni. Most volt egy ilyen megtapasztalás. Kedden ugye közben járó imát végeztünk, a találkozó végén, ahogy a két csapatot egymásnak keresztettük, hál' Istennek teltház volt. Nyilván nem mindenki tudott eljönni a 80-ból, az Újhelyi csapatból, meg a Hollóházi 30-ból, azért ugye a 80%-a ott volt, de gyakorlatilag, amikor vége volt az egésznek, már 10 óra elmúlt, azért este 6 után, ugye este 6-kor szentmise után a közbenjárás meg egyéb eléggé maratoni volt, de még este 10 órakor is ott álltunk és pislogtunk, volt egy kis agapé, helyiek, Hollóháziak, házigazdák készültek szendvicsekkel, ezzel, azzal, amazzal, üdítőkkel, és csak álltunk, és senki nem akart megmozdulni. És akkor most hogyan tovább? Tehát, hogy nem annyira ragaszkodott egymáshoz ez a közösség, akik így 8 héten keresztül akár Hollón, akár Újhelyben együtt voltak, hogy örültek egymás jelenlétének, és senki nem mert elindulni, senki nem akart asztalt bontani, csak néztek egymásra, mosolyogtak, már vagy 60-szor elköszöntek, és akkor az idő ment, már 10 óra elmúlt, már 10:30, és akkor hát már most már lassan indulni kéne, mert másnap munka meg egyéb. Tehát jó volt azt az örömet látni, hogy azt az idő fölöttiséget, hogy senki nem akart elindulni, senkinek nem akarózott megmozdulni, végtelenítani akarták ezt a jelenetet, talán úgy, mint a táborhegyi színeváltozáskor, hogy uram, jó nekünk itt lenni, akár le is táborozhatunk, akár sátrat is készíthetünk, de hát mostanában ezt nem javaslom, mert nagyon hidegek itt az Emplénben az éjszakák.
A Szentlélek szemináriumon, ahogy Gabi atya többször is mondta, tehát 8 előadás volt. Ezeknek az előadásoknak mi volt a témája, hogyan épültek egymásra, hogyan segítették a résztvevőknek a lelki fejlődését?
Igen, hát egy nagy könnyebbség volt az, hogy nem egyedül végeztem. A Hullóházán is kétszer besegítettek. És hát itt a enyém a nyitó előadás volt, illetőleg az első előadás, majd egy-két szempontot kiemelek belőle. Ugye az első az atya szeretete, az Isten képnek a tisztázása. Én itt még hozzávettem az én képet, illetőleg az egyház képet is, tehát a lelki megújulásnak az akadálya a hamis Isten képek és a hamis egyház képek, illetőleg, hogyha sebződtünk valamiért egyházi vonatkozásba, egyházi személyektől, paptól, hitoktatótól, bármi, majd erre még egy mondat elég visszatérek. Utána ugye volt a megbocsátás, szabadulás és a Szentlélek, meg a végén a küldetés, és akkor most a visszatérve nyitó előadásba, amit a visszajelzések alapján, ami leginkább megfogta meg a kis csoportos beszélgetés alapján a résztvevőket. Amikor élő példákkal szemléltettem a nyitó előadásban azt, hogy miért van szükségünk a karizmák újra felfedezésére. Jézusnak az egyik mondat az evangéliumban, az ajtód előtt állok és zörgetek. Nem ront be ajtóstól, tiszteletben tartja a szabad akaratunkat. Elmeséltem azt a török szemiklósi káplán koromban, amikor mentem egy első péntekeshez, akkor ugye esős idő volt. Hát ugye azt hittem, hogy zárva az ajtó, nincs otthon a néni, de félig nyitva volt az ablak, és a néni kiabál kifelé, hogy főtisztelendő úr, tessék egy kicsit megemelni a kaput, mert ilyen esős időben mindig beszorul. Jó, mondom, rendben van, és akkor hát ugye én megfogtam a kiskaput, és akkor úgy megemeltem, hogy leemeltem a sarokvasról, és gyakorlatilag így ajtóstól így beestem az udvarra. Kérdezte is a néni, hogy főtisztendőr, betetszett tudni jönni? Bebe Mariska néni, már is megy, csak először visszateszem a kaput a helyére. Tehát Jézus nem így akar berontani az életünkben, hogy na, itt vagyok, megjöttem, hozom neked a Szentlélek, hanem kopogtat, és addig vár türelemmel, amíg ki nem nyitjuk az ajtót. Aztán a következő dolog az egyházkép, tehát én is szerződtem papoktól gyerekkoromban, és mégis pap lettem, mert ugye sokan merre a pap, amikor meghúzta a fülemet, merre, amikor meghúzta a hajamat, meg mindenet. És akkor, na a lényeg az, hogy nekem két olyan afférom volt, amit elmeséltem a nyitó előadáson. Az egyik az újhelyi káplánatya volt, és hát valamit bénáztunk a kancsóval, véletlenül nem a kezére öntöttem a vizet minisáláskor, hanem valahogy a ruhájára is csöppent a mise ruhára. Hát láttam rajta, hogy nem örül neki, kimentünk a végén, a mise végén a sekrestyében, már is felejtettem az affért, de hát ő megfogta a fülemet, és jól megtekert, és ráadásul azt, amit műtöttek. És akkor kérdezte, hogy látta, hogy ugye, hogy elvörösödtem meg egyéb, hogy nem örültem a dolognak, és mondta, hogy ugye nincsen harag, nem, nincs. Hát nem is volt addig, amíg éjszaka pont a bal fülemre nem akartam feküdni, mindig belenyilalt. És ahányszor éjszaka felriadtam arról, hogy nyilal a bal fülemre, a műtét helye egy kicsit bepirosodott, mindig azt kívántam, hogy bárcsak ezt az atyát elhelyeznék onnan. És másnap hallottuk a hírt, hogy elhelyezik, én nekem olyan lelkiismeret furdalásom volt, teljesen az volt a meggyőződésem, hogy miattam helyezik el, hogy rosszat kívántam, tehát vigyázni kell az ilyen rossz kívánással, meg átkozódással, de ez nekem egy nagy lecke volt. A másik az elődöm Kertész Feri atyával történt, 94-ben kispapként. Lehetett mennünk hospitálni plébániai gyakorlatra nyáron, és mi választhattuk meg, hogy melyik plébániára. Hát mondom, Füzért szeretem, a vár miatt, meg egyéb, Feri atyát is látásból ismerem, hát nagy baj nem lehet, hát jövök ki ide, bejelentkeztem telefonon, hogy jöhetnék-e ide egy hétre lelkipásztori gyakorlatra, mondta, hogy akár kettőre is. Na igen, ám csak itt egy ilyen hittanos csoport volt, ugye a lelki gyakorlatos ház része működött már hittantáborként, nem csak a Ács püspök által megálmodott házas hétvégés felnőtt kurzusoknak, és akkor pont valamilyen csoport volt itt, én meg megvettem, letettem az utazótáskámat, mutatta, hogy ez lesz a szobád, ez a vendégszoba, és akkor ő valamit matatott a konyhában, én meg ugye mentem ki még az udvarra, még kint volt egy másik csomagom, egy szatyrom, és akkor az egyik gyerek rohant kifelé, ilyen szeles idő volt, és láttam, hogy a bejárati ajtó be fog csapódni, és rohantam oda, hogy megfogjam, de az orrom előtt becsapódott, tehát az ajtó volt a gyorsabb. Feri atya meghallott az ajtócsapodás, kijött, és rámordított, hogy szép öcsém, nem budi ajtó, az mi csapkodod azt az ajtót? És akkor mondom neki, hogy de hát nem én csaptam, én meg akartam fogni. Látom, sikerült. Én úgy megsértődtem, hogy velem egy pap ordibál, hogy fogtam, bementem az utazótáskámért, és amikor Feri atya nem figyelt, szó szerint kiszaktam a Füzéri plébáni ajtaján, és elindultam le a déli buszhoz, mondom, még azt elérem. Jön utánam a kiskapunál megfogasz, hogy jó van, már nem kell mindenen megsértődni. lépni. De hát nem én csaptam be az ajtót. Tudom, de te voltál kéznél, azért rádordítottam. Hát mondom, köszönöm a törődést. És tehát voltak ilyen afférem, és mégis pap lettem, nem mondtam azt, hogy azért, mert a pap rám ordított, hogy megtekerte a fülemet, akkor én nem leszek pap vagy valami. Tehát ezeket a dolgokat is el kell engedni, hogy néha nekünk is elgurul a gyógyszer, nem vagyunk toppon, türelmetlenek vagyunk, felemeljük a hangunkat, vagy egyéb. Tehát ha valaki a hamis egyházképből indul ki azért, mert traumatizálódott egy papnak a nem megfelelő viselkedése miatt, ezt is el kell engedni ahhoz, hogy a Szentlélek dinamikusan tudjon működni az életünkben.
A Szentlélek szemináriumot, Gabi atya, te kinek ajánlod, szerinted kiknek a legjobb ezt elvégezni?
Hát ugye a célközönség az alapvetően ugye a felnőtt közösség, meg az ifjúság, de láttuk erre példát, hogy az idősebb korosztály is ugye kiveszi belőle a részét. Van olyan külön is, hogy gyerekeknek a Szentlélek szeminárium egy rövidített változat, én majd a hullóházi minisánsokkal fogom ezt kidolgozni, ugye a puding próbálja az evés, és tehát a két bibliai idézet jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy miért kell a Szentlélek, és hogy kinek ajánlom. Gyakorlatilag mindenkinek. Tehát egy olyan alap lehet, amire épülhet akár a többi lelkiségi mozgalom is, vagy a többi lelkiségben való aktív részvétel, tehát egyfajta alapozás. Az egyik az Efezusi levél, amikor, illetve az apostolok cselekedeteiben, amikor Pál Efezusban jár, kérdezi a tanítványokat, hogy megkaptátok-e már a Szent Lelket. És akkor az efezusiak csodálkozva néznek, hogy nem is tudtuk, hogy van Szentlélek. Na, akkor kérjétek. A másik pedig, amikor Pál apostol azt írja a római levélben, hogy aki nem birtokolja a Szentlelket, az nem tartozik Krisztushoz. Ez egy elég kemény kijelentés. Tehát, hogyha valóban a Szent Háromság egységét nézzük, Atya, Fiú, Szentlelket, akkor az Atyát és a Fiút ugye többször emlegetjük, a Szentlelket meg néha elhanyagoljuk. Tehát valóban hallgathatunk pára is, hogy kérjük a Szentlelket, és tegyük lehetővé, hogy ez a csatorna, a Szentléleknek a kiáradása, ez folyamatosan átjárja a lelkünket, és aki már elvégezte, az újra előveheti a munkafüzetet, újra kezdheti a 8 hetet, úgyhogy minden nap a bibliai helyeknél jusson eszébe az az élmény, amelyet a Szentléleknek a megtapasztalása jelentett számára, és ez kísérje az élete további részében is, hogy életé válik benne az, ami korábban tiltva volt, illetőleg nem volt annyira egyértelmű.
Az Élet a lélekben, azaz a Szentlélek szemináriumról Tóth Gábor füzéri plébánossal beszélgettünk. Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!